A délután kaptam egy bevillanást arra vonatkozóan, hogy milyen az én egyházam. Hogy mi a legeslegjobb dolog az én egyházamban. A legeslegjobb dolog az én egyházamban az, hogy ha én nem lennék, vagy ha én eltűnnék, meghalna az én földi testem, a mindenható Isten hazavinne, akkor az én egyházammal semmi nem történne. Nem omolna össze, nem lenne az, hogy jó, hát a püspök, vagy a főesperes távozott, vagy és megáll a tudomány, hanem egyszerűen megy tovább az élet, mert az én egyházamban, az én egyházamnak az összes híve pap, tehát hívek is és papok is egyben. És aki ismeri a Bibliát, az érti, miről beszélek, vagy aki olvasta azt az írást, aminek a címe az, hogy mikor és hogyan lettem pap, megérti nagyon könnyen, hogy miért mondom ezt, ugyanis a Szentírás szerint, legfőképp a Biblia újszövetségi része szerint a papság fogalma megváltozott. Nem úgy működik, mint ahogy működött az Ószövetségben, az Ószövetségi zsidóság köreiben, amikor a Lévi törzséből lehettek papok, akik ugye az oltár körül dolgoztak. Ugyanis Jézusra ez megváltozott. Mert hogy Jézus nem a Lévi törzséből származik, hanem a Júda törzséből. Sőt, miután a samáriai asszony, a parázna életű asszony találkozott Jézussal, és örömében bement az ő falujába, és kezdte hirdetni azt, hogy ő mit látott. Hát ő volt az első bizonságtevő, az első evangélista, az első örömhír hirdető. A papság fogalma kiterjedt a samaritánusokra, és amikor Richard Wurmbrand elkezdett beszélni, sőt, előtte is még voltak mások, erővel és hatalommal, Isten országáról, a papság kiterjedt a románokra, és azon olyan emberek által, mint Károly Gáspár, a papság kiterjedt a magyarokra, a papság az kiterjedt az egész világra, akik megismerték Jézust, Jézusban a mindenható Istent. Tehát mindenki pap. Az én egyházamban nincsenek hívek. Az én egyházamban nem lehetnek bologató hívek, még akkor sem, hogyha néha Isten kegyelme által erőteljesebben beszélek, meg nagyon fontos megértéseim vannak, meg jelentéseim vannak. Az én egyházamban nem lehetnek bologató hívek. Az én egyházamban mindenki pap. És hogyha én pap vagyok, akkor nem csak pap vagyok, hanem az egyházamnak a híve is vagyok. Mert valahányszor az Úr Jézusnak egy másik bizonságtevőjét hallgatom, akkor én híve vagyok annak, amit a mindenható Isten mond általa. Nincsenek szavak, amelyek leírhatnák azt az örömöt, ami a szívemben van, amikor kaptam ezt a bevillanást, hogy mekkora szabadság számomra, hogy én nem kell a magam hátán hordozzam az egyházat, mert azt az Úr Jézus hordozta el, és hordozzam ma is, a Szent Lélek által. Nem én hordozom, nem te hordozod. Mindenki elvégzi a maga dolgát, de hogyha netán valaki valamiért kiesne, visszaesne a világba, elbukna ezen az úton, visszaesne a hitetlenségbe, vagy netán távozna a földiek sorából, hazamenne az atyához, akkor is a többiek folytatják tovább. Él tovább az egyház. Nem az az egyház, amit annak hiszünk, nem a vatikáni egyház, hanem az az egyház, amely gyakorlatilag nem más, mint a mindenható Isten gyermekeinek a közössége, lelkiértelemben a világ minden pontján. Azon emberek közössége, akik hallottak az újjászületésről, a feltámadásról, és fel is támadtak, megismerték az Úr Jézus beszédeit, és vállalták a szembesülést a bűneikkel, mertek szembesülni a gonoszságaikkal, és kívántak teljesen megtisztulni mindenből, és meg is kapták ezt az ajándékot. Ezen emberek közössége, világszerte, vallási felekezettől függetlenül, ők az egyház, az élő egyház. Ennek a különböző szinonimái, ugye a Krisztus teste például, vagy mennyasszony, úgy is mondják, hogy eklézsia, gondolom az egy görög szó, meg a két proféta, a két gyertyatartó, ezek mind ilyen szinonimák egyébként a Bibliában. Tehát az én egyházam az nem függ tőlem. Vagyis valamilyen mértékben össze vagyunk kapcsolva nyilván, mert amit én kapok Istentől, kijelentéseket, azokat én megosztom embertársaimmal, nem rejtem el. Ők is megosztják a világgal, velem is. Nem rejtik el, ők sem. De nem vagyok én pótolhatatlan. Nem kell a hátamon hordozzam sem a gyülekezetet, sem a felekezetet, sem a vallást, semmit. Semmit. Szabad vagyok. Szabad vagyok a bizonság tételre, de még a hallgatásra is. Arra is szabad vagyok, hogy elhagyjam a bizonság tételt. Persze nem akarnám elhagyni. Azt mondja Pál apostol, hogy jaj nekem, hogyha elhagyom a bizonság tételt. Tehát ebben van nekem az életem, ebben van az örömöm, hogy a mindenható Isten beszél hozzám, és amit hallok tőle, azt én megoszthatom. Tehát beszélek, Isten beszédével élek. De olyan öröm és olyan békesség fogott el, amikor így a lelki szemeimmel láttam azt, hogy ugye vannak a testi egyházak, a formális egyházak, ahol emberek által avatott papok beszélnek az Istennek az egyházában, a Krisztus egyházában, a Krisztus által avatott papok beszélnek. Tehát nem a teológia által, nem az egyetem által avatott papok, hanem az Istennek a szent lelk által avatott papok beszélnek ebben az egyházban. És tegyük fel, hogyha megnémulnék, vagy bármi is történne velem, itt tudom én, fejbelülnek, vagy elesek, vagy óraesek, vagy agyvézés, vagy akármi történjen velem, teljesen mindegy. Teljesen biztos, hogy akik korábban hallhatták, amiről beszéltem, ők továbbra is hálásak lesznek azért, hogy hallhatták azt, amit mondtam, és megy az élet tovább, beszélnek ők tovább, és lehet, hogy még hangosabban fognak beszélni, még nagyobb lesz az ő elhívásuk és eltökéltségük, hogy csak azt, amit kapnak Istentől, osszák meg. Sem többet, sem kevesebbet. Nem kell túlozni, nem kell ezt kipótolni emberi erőből. Nem kell erőködni, hanem csak azt, amit kapott mindenki. Aki egy talentumot kapott, azt mutassa meg, azt ossza meg. Aki kapott 200-at, azt mutassa meg. Ennyire egyszerű a mennyek ország annak az építése. És az én egyházam az nem általam indult, hanem az Úr Jézus Krisztus által. Az én egyházam lélekben van, nem testben. Tehát a lelki emberek közössége, nem kell szektásodni, nem kell gyülekezni, nem kell szerveződni emberi módon. Nincs erre szükség. Az Úristen megadja azt a kegyelmet, hogy találkozunk egy-két barátunkkal, utitásunkkal, atyánk fiával, az teljesen rendben van, az egy igazi öröm. Nekem ma volt alkalmam erre is, tényleg örömöm volt. Én örömmel hallgatok, befogom a számot, nagyon szívesen meghallgatom, hogy az atyám lelke hogyan nyilvánul meg az ő gyermekei által. És de nem köt semmi. Nem köt semmi. Tehát nem kell megbeszélni, na akkor majd jövő héten, mit tudom én, szerdán 5 órakor, nem. Még ilyennel is próbálkoztunk régen, Isten megengedte. Tapasztaljuk meg milyen. Nem volt jó. Nem volt uti. Egyáltalán. Az, hogy lélek által találkozhatunk, az, hogy érzem, hogy látogassa meg egy barátomat, és ő kapott már álmot, tudja, hogy én jövök. Tehát ő is tudja, Isten neki is jelzett, és nekem is jelzett, találkozunk, és együtt örömködünk, van közös kenyerünk, és van békességünk. Emberek, ez gyönyörűséges. Nem kell megszervezzük, nem kell ígérgessünk egymásnak semmit, nem kell esküdözzünk, nem kell fogadkozzunk, vagy fogadjunk bármit is egymásnak. Semmi. Zero. Teljes szabadság, emberek. És a Szentlélek vezet, és az Úristen megörvendeztet. Ma például most egyszerű példát mondok most nektek, hogy a barátom elmondta, hogy ugye két autója volt, és úgy érezte, hogy le kell egyszerűsíteni az életét, nincs értelme, hogy tartson, mert az ugye, tehát minél egyszerűbbre kéne fogja az életét. És eladja mind a kettőt, és vett egy másikat, kettő helyett egyet, ami megfelelt, és félve imádkozott a Teremtő Istenhez, hogy Isten ne is engedje meg, hogy más legyen. Hogy ne engedje meg, hogy eladja. De úgy érezte, hogy ezt kell tegyem. És volt a különböző helyen, és érezte, hogy az nem az ő autója, az sem az ő autója. Tehát az Úristen még ebben is részt vett. Mert tudja, hogy neki most erre az autóra szüksége van. Például nekem megmutatta, nekem nincsen szükségem más autóra. Még ezt sem használom én. Nem igazán szoktam vezetni. Mostanában nem is nagyon kívánom már. Nem szoktam nagyon járkálni sehova. Nekem még ez is sok, még ez sem kéne. Neki arra szüksége van, és amire szüksége van, azt Isten megadja. Örömmel, jókedvel. És ahogy elmondta, hogy milyen dicsőséges volt az autóvásár, mert Istennek a dicsősége még az autóvásárban is megmutatkozik, úgymond. Úgy nekem jött egy ilyen bevillanás, láttam az autónak a színét, és persze az agyam azt mondta, hogy képzelgek. Hogy csak úgy képzelgek, meg ottan akarok én ottan okoskodni, meg mit tudom én mi. És akkor egyszerűen csak kimondtam, hogy és a színe metálbarna? Azt mondja, igen. Emberek, csak azért, hogy merjük elhinni azt, hogy a mindenható Isten beszél hozzánk, és megörvendeztet, és ott van velünk. Még egy ilyen beszélgetésben is, amiben benne van az ő dicsősége. Tehát nem úgy működik ez, hogy már pedig van egy olyan regula, hogy az autó vásárlásban nincsen benne Isten dicsősége. Nem, ez marhaság, ez bolondság. Úgy nem lett volna benne Istennek a dicsősége ebben az autóvásárlásban, hogyha az autóvásárlás az ő saját fejétől van. Gondolja, hogy kell nekem egy másik autó, mert meguntam a másik kettőt, kéne egy komolyabb, meg drágább, vagy mit tudom én. Nem. Tehát a szándék tiszta volt, azt mondta, hogy ha nem nincsen szükség erre, akkor Isten ne engedje meg. Imádkoztak Isten félelemben. Vásárolták az autót, és elég volt hozva, tökéletes volt minden, minden tökéletesen működött. Sőt, azt mondja, csak úgy érdekességképpen elmondom ezt a sztorit, mert nekem nagyon tetszett. Azt mondja, hogy aki adta el az autót, az valami papírokat otthon felejtett, és ott voltak az irodában, hogy írják át az autót az ő nevére, tehát hogy csinálják meg az adásvételi szerződést, és azt mondja, ugye nem bánt, hogyha elépek a papírét. Azt mondja, nem, semmi gond, az autóval elmentek, ugye? Igen, igen, elmert. És elvitte az illető az autót is, és a pénzt is. És eltelt egy néhány pillanat, amíg ő kapcsolt, hogy hoppá, én odaadtam az autót is, a sluszkulcsot, és a pénzt is. Mind a kettőt. Én nyugodtan mehet akár Olaszországig is az autóval. És észre kellett vegye, hogy ez az ördög volt. Úgymond az agya bekavart neki. És kellett lélekben fohászkodjon, hogy atyám, hát mostanig is te segítettél, hát te kezedben van minden. És abban a helyben visszajött a békesség, a nyugalom, meg minden. Még aki az adásviteli szerződést írta, még ő is meglepődött, hogy az illető személy elment a pénzzel és az autóval. És persze jött vissza az eladó, hozta az autót, és minden rendben volt. Tökéletes minden. És én csak úgy láttam, hogy milyen színe van az autónak. És mondom, hogy ugye metálban, azt mondja, igen. Tehát lehetne, ugye piros, tehát minden színben van, Dacia Duster, minden színben van, úgy néz ki ez a román Volkswagen most már a Dacia Duster. Szóval, és az Úristen megdicsül, megmutatkozik. Tehát ő a hétköznapokban, mert amúgy hiába valóság. Az az autó is, amilyen volt mostanában, az is hiába valóság, amit vett, az is minden hiába valóság, minden, minden. Az én autóm is hiába, a ház is hiába valóság, minden, minden, erről amúgy beszélgettem egy néhány napja, hogy minden hiába valóság, abszolút minden. Azonban, hogyha az ember lélekben van, és Isten gyermeke, akkor minden megtelik tartalommal. Kajálni, jól bekajálni, és másnap elmenni a budira, és üríteni, az is hiába valóság. Megettem, és kitojtam, semmi értelme nem volt. De akkor, amikor az ember lélekben van, és érzi Istennek a lelkét az ő szívében, akkor még az is megtelik tartalommal. Mert még abban is meglátja a tanítást. Amúgy beszéltem is, hogy hogyan tanít az Úristen például az anyagcsere által, azáltal, hogy eszünk, meg emésztés a gyomrunkban, meg a vékony bél, meg a vastag bél, meg mit tudom én, utána aztán meg ürítés. Mindenben Isten dicsősége van. Minden példabeszéd, minden képes beszéd, minden allegória. Nem az autó számít, hogy milyen autót vett, milyen adott el, hogy hol vette, nem ez számít. Előbb-utóbb ez is megrohad, az is lehet, hogy mit tudom, hogy hónap múlva ő maga bármi megtörténhet, hogy lehet, hogy ő hamarabb fog megrohadni, mint az autója, tök mindegy. Ezek mind mellékes. Tehát itten, ebben a földi létben minden csak képes beszéd, minden allegória, minden tanítja és formálja a mi lelkünket. Ilyen az én egyházam. Persze ez nem az én egyházam, tehát hangsúlyozom ezt, nem én alapítottam, és nyilván Jézus alapította, de nem az, amiről a Vatikánban hallunk, tehát annak jóformán Lassan már semmi köze nincsen Jézushoz. Lassan már semmi. És sajnos még az evangélikus egyházak is eléggé elbuktak, eléggé meghasonultak, sokan, sokan, sajnos. Az egyház az, amit elmondtam, az egy lelki közösség, ez nem egy szerveződés, ez nem egy koalíció, nem egy alapítvány, vagy nem egy mit tudom én valami. Nem emberek, ezt nem emberek szervezik. Ez pont olyan, mondtam, hogy volt olyan nekem is, hogy emberi módon próbáltam szervezni találkozást. Barátaimmal, vagy ismerősökkel, udvarhelyen, vagy csíkban, vagy valahol. Mert az itt vannak máshol is, akik hallgatják a kiáltó szót, akik erre az útra léptek, akiket Isten vezet, tanít, meg minden is képez, papokká képezi őket, tehát több helyen vannak is, akkor egyleg akkor most csinálnánk mi is egy ilyen találkozót Gergyóban, meg udvarhelyen, és akkor mi is növekszünk, és akkor megkötjük a szerződést a sátánnal, az államhatalommal, meg a császárral, meg a pápával, meg mindenkivel. Nem emberek, ez nem így működik. nem. Isten gyermekei, ahol a szél fú, ahová akar. Így működnek. Ahogy a szél fú, ahová akar, annak zugását hallod, de nem tudod, merre jön, merre megy. Ilyen mindenki, aki direktől született. Ez az egyház emberek. És olyan felemelő, tehát én tényleg úgy érzem, hogy Isten dönti el. Néha úgy érzem, hogy nagyon jól aktam már a föld élettel. Na, nagyon mennék haza, hogyha Isten megkegyelmezne. Néha ezt érzem. De néha békessége van arra is, hogyha azt mondja Isten, hogy még mostantól 50 évet kell itt a földön éljél. Na, hát ijesztő lenne belegondolni. De tudom, hogy ez is részletkérdés. Mert hogyha azt mondja, hogy még 50 év, akkor arra az 50 évre ő adja a békességet. Csináljam azt, amit eddig is csináltam. Az idő amúgy is megszűnt számomra, megszűnik. Nem időben gondolkodunk, azt sem tudom, hogy hányadika van, nem nézem a napokat, a dátumokat. Az éveket sem számolom. És az idő nem úgy telik számomra, mint korábban. Nem megrövidülnek ezek a napok. Ahogy mondta Jézus, ezek a napok számunkra megrövidültek. Úgy telnek az évek, mint régebben a hónapok, a napok úgy telnek, mint a régebben a hónapok, vagy fordítva, tehát teljesen mindegy, értitek ti. Napok, mint a percek, teljesen mindegy. Ez a lényeg, az idő felgyorsult, és nem érezzük úgy, tehát már nem az időhöz kötjük a mi létezésünket, a mi identitásunkat, hogy kik leszünk jövő héten, meg jövő hónapban, egy lagzin, meg egy temetés, meg egy, mit tudom én, egy esküvő, meg bérmálkozás, vagy ez volt, meg az volt. Nem ezzel foglalkozunk. Azzal foglalkozunk, hogy minden napra kapunk kenyeret Istentől. Minden napra kapunk lelki táplálékot is. Azt megoszthatjuk embertársainkkal, és az felemelő érzés. Tehát itt ebben a formában, testben rekedt világban is beszéltünk Isten dicsőségéről, úgy, mint akik noha ebben a világban vannak, nem ebben a világban reménykednek. Nem akarunk itt már semmit se építeni. Hogyha szükség van egy másik autóra, akkor vesz egy másik autó. Ha szükség van egy másik lakásra, mert valamiért a régi összeomlott, vagy mit tudom, akkor az is lesz, tehát van minden, amire szükség van. Keresitek először Isten országát és az ő igazságát, és minden más megadatik. Ezt mondja mindenható Isten. És ez nem a mi érdemünk, ez nem a mi erőnk, ez nem a mi okoskodásunk. Ezt nehéz felfogni a testi elmének. Tudom, mert én is testi ember voltam, és most is valamilyen mértékben testi vagyok. Tudom, hogy a testi embernek, testi elmének nehéz ezt felfogni. De mégis valóságos ez, és dicsőséges, és gyönyörűséges. Ez az út. Tehát most látjátok azt, hogy megint ez egy olyan fogalom az egyház, hogy tehát földi értelemben azt mondom, hogy én nem tartozom az egyházhoz. Földi értelemben. Ahhoz, amit egyháznak neveznek, és amit láttam a világban, ahhoz nem akarok hatok tartozni, nem tartozok ahhoz. De abban az értelemben, ahogy azt Isten megmutatta Jézus által, az apostolok által, nyilván az egyházhoz tartozok én is. Tehát testi értelemben én nem akarok keresztény lenni, de mégis lelki értelemben az vagyok, tehát Krisztust követő vagyok, kívánok lenni. Tehát nem is a fogalmakkal van a baj, erről sokszor beszéltem, hanem azzal, hogy a fogalmak eltorzultak, durván el vannak torzulva a fogalmak is, és ezzel van a probléma. A fogalmak el vannak torzulva. Tehát azt mondják, hogy az egyház milyen szörnyűségeket tett. Nem, emberek. Tehát az egyház, a valódi egyház, a Krisztus teste, vagy fogalmazza a Pál apostol, vagy Istennek a gyermekei, Jézus bizonságtevői, az az egyház semmi rosszat nem tett, semmit az égatta világon, semmit. Tehát akik hűségesek hozzá az ő szavához, ők semmi rosszat nem tettek, mert őket az ő lelke vezeti, a Krisztus lelke vezeti őket. Ők nem tudnak, még hogyha meg is botlanak, ugye, nem tudnak ők, hamar meglátják is, megbánják is, nem maradnak benne a bűnben. Tehát a formai egyházak, de a formai egyházat nem nevez Isten egyháznak. Tehát nem az egyház, ami formai egyház, ami emberi szerveződés, mert mint mondtam a videó elején, az megszűnt. Tehát Isten szemében az megszűnt. A katolikus vallás, meg ezek a ortodox, meg az ilyen földi intézmények, azok a zsidó mintára épültek, ószövetségi mintára épültek. Tehát Jézus nevében beszélnek, de mégis figyelmek kihívják az újjászületést. Borzalmas. És ezért engedte meg Isten azt, hogy ők Máriát imádják. Úgymond, Mária kutuszba tartsák az embereket. Tehát törvényben tartják az embereket, de Mózes nevében nem tehetik, mert nem vagyunk zsidók. Jézus nevében nem tehetik, mert nem vagyunk hűségesek Jézushoz. Mert aki hűséges Jézushoz, nem templomba megy, nem gyülibe megy, hanem egyszerűen cselekszi azt, amit Isten a lelkére helyez. Örömmel, jókedve, alázattal, szeretettel embertársaival szemben. Tehát az igazi egyházban, a Biblia szerinti egyházban, Jézus szerinti egyházban mindenki pap. Mindenki pap. Nincsen hierarchia, tehát nincsen rang létra, piramis hatalmi rendszer, ilyen nincs az igazi egyházban. A földi egyházban, a formai egyházban, vagy az ördögi egyházban, mondjam azt, ott van hierarchia. De a Krisztus egyházában nincs, mert az Jézus eltörölte. A Mária egyházában van hierarchia, de Jézusnak a gyermekei között nincsen hierarchia. Azt mondja, aki többet kapott, mint a többiek, az szolgálja többieket. Tehát a legnagyobb az a legkisebb, szolgálja többieket. Nem emeli fel magát. Nem emelti fel magát. Nincsen hierarchia. Egymásnak nem osztogatunk ilyen címeket, hogy akkor te vagy a presbiter, én vagyok a apostol, te vagy a mit tudom én, püspök. Nem, ilyen nincs emberek. Itt mindenki bizonságtevő. Mindenki elmondja, megoszthatja azt, amit Isten neki mutat. Képzeljétek el, hogy mekkora szabadulás történhetne Magyarországon, itt Erdélyben, Székelyföldön, világszerte, hogyha az emberek megértenék, hogy amit ők mostanik kereszténységnek hittek az aluljában, nem az. A kereszténység az volna, hogy az emberek kapcsolatban vannak az atyával, van újjászületés, hallják a jó pásztort, hallják a jó pásztort. Tehát Istennek a hangját hallják, és nem kell embereket kövessenek, béreseket, akik pénzért dolgoznak, nem kell kövessék őket, hisz a Szentlélek beszél hozzuk. Ő dolguk nem az, hogy folyton valakit hallgassanak, hanem az, hogy beszéljenek, és éljenek, hogy terjedjen az igazság, hogy minél több ember feltámadhasson a lelki halálból. Ez volna a dolga az egyháznak. Ez a dolgunk. És nekem örömöm van, hogy én megláthattam az egyházat. És nem csak arra értem, hogy akik hallották a kiáltószót és bizonságtevőké váltak, mert előttünk is voltak kedves bizonságtevők, a kiáltószó előtt is voltak bizonságtevők, hála Istennek. Tehát előttünk is voltak, nem csak Gyergyóban, nem csak Erdélyben, nem csak Magyarországon, hanem Kínában, Tajföldön, Japánban és mindenhol, Amerikában is mindenhol. De örömömre szolgál látni azt, hogy az egyház él. Tehát van egyház, van élő egyház. És van aktív egyház, akik dolgoznak, és nem embereknek akarnak megfelelni, ahogy mondja Pál apostol, ha embereknek akarnék tetszeni, vagy megfelelni, a Krisztusé nem lehetnék, a Krisztus szolgálj nem lehetnék. És az én örömöm ilyen értelemben azt kell mondjam, hogy betelt, de nem csak az én örömöm, hanem mindenki öröme, aki munkát vállalt ebben az elhívásban, az egyházban, az atya szőlőjében munkát vállalt. Mindenki öröme betelhet, mert öröm látni az, hogy vannak más gyermekek, bizonságtevők, akik végzik a papi munkát, és felelősségteljesen megosztják azt, amit Isten az ő kezükbe adott minden napi kenyeret. Felemelő ezt látni, és kívánom, hogy minél többen kívánjanak teljesen feltámadni, megtisztulni, és megtelni a Krisztus beszédével, hogy ahogy mondja Pál apostol, Krisztus beszéde lakozzon bennünk gazdagon, hogy túláradjon az, túlcsorduljon is, tudjuk azt megmutatni embertársainknak, tudjunk segíteni az igazságkeresőknek, a menthető lelkeknek tudjunk segíteni abban, hogy meglássák, mi a különbség a formai egyház, tehát a szervezetek, az emberi szervezetek között, és az Istennek az egyháza között, a Krisztus egyháza között, ami nem egy vallás, nem egy szekta, nem egy felekezet, hanem gyermekek, tényleg, Isten gyermekei, bizonságtevők. És egyúttal már felolvasnám az éjszakai álmot, mert nagyon jó volt, nagyon szép volt, tetszett, meg örvende szeretett, és volt alkalmam beszélni avval az ember, akivel kaptam, személyesen is. Tényleg felemelő volt. Hogy mennyire tudtam átadni, azt nem tudom, Isten tudja. De dicsőséges volt, amit láttam az éjjel is, vannak benne szép tanítások, amiről már korábban is beszéltem többször. Olvasom a levelet. Kedves szomszéd! Az, aki szokta adni neked is az álmokat, amelyekben repülsz, adott egy szép álmot ma hajnalban, amelyben nálatok voltunk. A házatok jóval nagyobb volt, mint a valóságban, és két részre volt osztva. Az egyik részében voltunk mi, egy jó néhányan, a kedves feleséget, te, én, és még néhány vidám, kedélyű emberke. A másik részében pedig valami nem szívesen látott vendégek. Bérlők voltak, akik épp készültek elhagyni a házat, aminek ti nagyon örültetek. Az első álomképben még csak ketten voltunk a házban, és beszélgettünk. Mivel az ajtó nyitva volt, be akart jönni néhány medve is, de te odaléptél egy párnával, és elhesegetted őket, mintha valami tyúkok vagy kis cicák lettek volna. A második álomképben azt láttam, hogy a ház egyik részében többen ültünk egy asztalnál, beszélgettünk is, nagyokat nevettünk, mint valami gyermekek. Talán még játszottunk is valamit. Olyan volt a hangulat, mint egy gyermekeknek rendezett születésnapi parti. Úgy emlékszem, még színes lufik is voltak. Ezután láttam azt, hogy a ház másik részében lakó, nem szívesen látott bérlők épp készültek távozni, aminek ti nagyon örültetek. Ezek voltak az álomképek. Elmondanám röviden a megértéseket, amiket adott az álom szerzője, a jóságos Isten. Azt hiszem, egyszer már mondtam volt neked, hogy az álmok valójában képes beszédek, allegóriák. Olyanok, mint Jézus és a proféták példabeszédei, amelyek az Úristen próbálja telegetni a mi útjainkat, hogy kárban ne vesszen a mi lelkünk. Ebben az álomban a nagyház az emberi szívet jelöli, amelynek több része van éppen úgy, mint a valóságban, két kamra és két pitfar. A medvék jelentik a bennünk lévő állatot, fenevadat, szívünkben lévő fenevadat, amelyet te az államban kitessékeltél a házból, a szívedből. Ennek jelentése ahhoz, hogy az ember gyermeteg legyen, és tudjon örülni az életnek, még itt a földön is, szükséges, hogy a benne lévő fenevadat, állatot, tisztátalanságot megtagadja, kikergesse a szívéből. Ha netán olvastad a Szentírásból a Jelenések könyvét, talán emlékszel, hogy Jézus beszél a fenevad bélyegéről, amit az emberek a homlokukra vesznek, és a kezükre. Ezek a bélyegek valójában az állati jellemek, amelyeket a fenevad képe és a fenevad szája által veszünk fel a homlokunkra, gondolkodásunkra és a kezünkre, cselekedetünkre. A fenevad képe és a fenevad szája a médiát, a televíziót és a telefonok képernyőit jelöli. Jézus 2000 évvel ezelőtt nem fogalmazhatott úgy, hogy sajtó, meg média, meg hírportálok, mert ezek a fogalmak csak néhány évtizede léteznek. Tudtommal te sem vagy nagy barát a képernyőkkel, ami jó dolog, mert teremtünk szava szerint azon keresztül vannak az emberek fenevadakká téve. Tehát elmondtam itten, hogy mit jelképeznek a medvék, ugye, a fenevadat, ugye, ami a szívünkben van, a vadállati emberi természetet, ugye, ami a szívünkbe bekerül a fenevad képéről, a fenevad szájáról, ami a média. A telefonképernyője, meg a televízió képernyője. Azáltal vannak az emberek átformálva és fenevadakká téve. A nem szívesen látott vendégek a ház másik felében, szintén a szívünkben lévő tisztátalanságot, bűnöket jelképezik, amelyekkel mindannyiunknak nehéz szembesülni, és amelyektől, ha megszabadulunk, teljes mértékben a gyermekeké lesz a ház. Erre mondja Jézus, hogy ahhoz, hogy meglássuk Isten országát, fontos olyanokká válnunk, mint a gyermekek azáltal, hogy az ő segítségével a ház árnyékos felét is kipucoljuk. A háznak az a része, ahol mi voltunk, és ahol együtt nevetgéltünk, mint valami gyermekek jelképezte a szívünk azon részét, ahol a jó tulajdonságok vannak, a játékosság, segítőkészség, önzetlenség, szeretet, gyermeki lelkesedés, stb. Ez a képes beszéd egyébként hasonlít a Noé bárkája történetéhez. A bárka ott is az új ember szívét jelöli. Csak érdekességképpen szójáték Noé, románul Nou, talán latinul Neo, angolul New, és magyarul pedig új ember, tehát Noé az új ember. A bárkában lévő tiszta, meg a tisztátalan állatok pedig a szívben lévő tiszta, meg tisztátalan jellemeket, az erényeket és a bűnöket jelképezik. Erről többször beszéltem, legutóbb a Tanítások cicák által című felvételben. Voltak öregek, akik nem meghaltak, hanem megboldogultak. És a megboldogulások előtt azt mondták, hogy ez az élet csupán egy szempillantás volt. Az örökké valóság küszöbén szempillantásnak tűnik a 90 év is. A legtöbben ezért a szempillantásért hagyják kárba veszni a lelküket. Bár a magunk fajta modern embernek nagyon hasznos eszköz a szentírás, még annélkül is láthatjuk, hogy az utolsó óra elég hirtelen szokott jönni, és amikor az eljön, a legtöbben nincsenek felkészülve rá. Van egy olyan régi mondás, hogy nem az megy el hamarabb, aki a koros, hanem az, aki a soros. Meggyőződésem, hogy a mi jóságos atyánk azt mutatta meg ebben az álomban, hogy milyennek szeretne látni mindannyiunkat, és mire hív minket. És nagyon örülök annak, hogy neked is szokott adni álmokat és tanításokat. Én valamivel fiatalabb vagyok, mint te, de még én is emlékszem arra, hogy voltak idők, amikor Újfaluban, még a hétköznapokban is úgy köszöntek az emberek, hogy dicsértessék Jézus Krisztus. Már oda jutottunk, hogy a legtöbben szégyellik az ő nevét és szavát. Pedig ő az, aki által azt mondja Teremtő Atyánk, hogy kérjetek, és adatik néktek. Keressetek és találtok. Zörgesetek és megnyitatik néktek. Mert aki kér, mind kap. Aki keres, azt talál. És az zörgetőnek megnyitatik. Boldogok, akik éhezik, és szomjazzák az igazságot, mert meglátják azt, és az igazság szabadokká teszi őket. Remélem neveted rossz néven, hogy megírtam neked ezt a számot, és az ahhoz kapcsolódó megértéseket. Már több álmot is kaphattam veled, de sajnos voltam olyan hitvány, hogy még egy annyit sem írtam, hogy szia, hogy vagy. Amit ez alkalommal is, bocsánat kérek tőled. Ez volt az álom és a megértés. Ennyire egyszerűen és nagyszerűen mutatja mindenható Isten, hogy tulajdonképpen miről is szól az a földi élet. Ott a mi szívünk, ugye, annak van két része a szívünknek. Az egyik részében vannak a tisztátalan állatok, a tisztátalan jellemek, ugye a bűnök, amiket halmoztunk, a titkos bűnök, amiket nem vallottunk meg sem Istennek, sem embernek, amiből nem szabadultunk meg. És a másik felében vannak a tiszta állatok, ugye a tiszta jellemek. És azt mutatta Isten, hogy ő azt szeretné, hogy a házunk, tehát a szívünk másik felében lévő vendégek, úgymond hivatlan vendégek elmenjenek. Erről azt mondja Jézus, hogy a szolga nem marad örökké a házban, csak a fiú marad örökké a házban, a ház jelképesen az élet. Tehát a szolga az nem marad örökké az életben. Ki a szolga? Hát a test. A testiség, a testi ember, ő a szolga. Ő meg kell halljon. A fiú életben marad. A lélek az életben marad. Azonban fontos, hogy a fiú megtisztuljon, tiszta legyen. Azt mondja, hogy Jézus, hogy aki bűnt cselekszik, aki bűnt halmoz és tárol a szívében, az szolgálja a bűnnek. És ezért mondja a Bibliában sok helyen, hogy aki bűnt cselekszik és bűnt halmozott mostanék, és azt nem tette le, nem kapott arra megbocsátást a mindenható Istentől, mert nem fogadta el, nem forult hozzá, hogy Isten megmutassa neki, hogy őt mi választja el az élettől, és nem tette le a bűneit, az az ember nincs ahogy, csak hogy meglássa az életet. És nem csak mennyországban, hanem van pokol is. Ezt mondja mindenható Isten, a lélek kárba veszhet, hogyha nem válunk teljesen lelkivé, ha lelkünk nem tisztul meg a bűneink bocsánat által, az újjászületés által, akkor nem tudunk szabadon távozni a testből, és végig kell szenvedni a lélek a test rothadását. Ez a kárhozat. Amikor az ember a testen meghal, de a lélek nem tud távozni, nem tud kijönni a testből, mert meg van kötözve a bűnei által, a testi függőségei által, a földi dolgok által. Tehát ezek voltak a éjszakai tanítások, egy része, amit én leírhattam és megoszhattam a kedves szomszédommal, és hát néhány gondolat az egyházról, hogy mi az igazi egyház. Tehát mondhatja az ember, hogy hát ő egyháztag, mert része a református egyháznak, de ez hazugság. Hát az része az egyháznak, az egyháztag, az tagja Isten házának, mert Isten háza a földön van. Ilyen képesen az a közösség, de nem fizikailag, hanem lelki értelemben. Tehát az van az egyházban, az van Istennek a házában, akinek a bűnei megbocsátattak, aki még csak nem is akar szembesülni a bűneivel, és nem kívánja örökre, egyszer s mindenkora letenni a bűneit, és ehhez nem kér Istennek a kegyelmét, az nincs az egyházban. Templomban lehet, gyüliben lehet, lehet bárhol, az egyházban nem lehet. Hát ennyi. Remélem, hogy valakit inspirált ez a felvétel, és arra indít, hogy kívánja megismerni ezt a fogalmat, hogy igazából mi az, hogy egyház, és kívánjon kapni Istentől megértést. Arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet bekerülni az egyházba, kijönni a formai egyházból, nem a formai egyházhoz tartozni, hanem Istennek az egyházához, a lelki közösséghez. Azáltal, hogy a lélek újjászületik, megtisztul a bűnökből teljes mértékben, és gyermekivé válik. Ugye ezt is mutatta Isten, hogy az ő célja az, hogy minket megtisztítson, tehát gyermekivé tegyen teljes mértékben minket. Legyünk gyermekek, mint ahogy láttam magunkat abban a másik szobában, ahol együtt nevetgélünk az asztalnál, meg játszatoztunk. Hát ennyi. Aki megérhette, az mutassa meg embertársainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!